Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hitrádió kedves hallgatóit, ez itt a Gyújtópont, a mikrofonnál Longover András, hallhatjátok. Ma pedig aktualitások kapcsán fogunk nagyobb ívű dolgokról beszélgetni, társalogni, vendégem pedig a stúdióban Beszercei Márk, egyetemi tanuló, a Hitrádió szerkesztője. Szervusz Márk, üdvözlünk a műsorban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is, András.
Mai beszélgetésünk apropója pedig az, illetve azok a folyamatok, ha pontosabban akarunk fogalmazni, amelynek keretében a házasság intézménye sok változáson ment keresztül, különös tekintettel ugye melegházasság kérdésére. Ugye azt ugye sok hallgató esetleg már láthatta, hogyha követi a híreket, követi az eseményeket, hogy például mondjuk Svájcban már szintén legalizálták a melegházasságot, ugye ez azért érdekes, mert ők az egyik utolsó nyugat-európai ország, akik ezt megtették, illetve további érdekességet adott kérdésnek az is, ahogyan több egyházi felekezet is komoly kérdéseket jár körbe, próbálja megoldani ezt a kérdést az egyházpolitikai szemszögekből is. Különös tekintettel itt kifejezetten beszélhetünk az anglikánokról és a metodistákról. A metodisták esetében például egyfajta egyházszakadás is elindult, egy új konzervatív irányzat jött létre csak azért, mert a melegházassággal kapcsolatban nem egyezik a véleményük, illetve az ausztrál anglikánoknál például egy családvédő nyilatkozat bukott meg, amit érdekes módon egyébként az ottani anglikán egyház vezetőségének köszönhetően nem sikerült átengedni. Ennek kapcsán beszélgetnénk a házasság intézményéről, és a kérdésem pedig az lenne, hogy mi történt a házasság intézményesülése előtt történelmi tekintetben? Mit tudunk arról elmondani, hogy mielőtt a házasság intézményét akár jogilag, akár egyházpolitikailag, vagy egyházjogilag meghatározták volna, mi történt az előtt?
Hát ugye, amit keresztényként természetesen mindjárt állítunk, a házasság szóba kerül, hogy ez egy Isten által alapított intézmény. Ha most, ha az írott történeti forrásokat nézzük, akkor talán az egyik első, amit meg lehet említeni, az Ur Nammui törvények, ugye a sumér nyelven keletkezett Krisztus előtt 2100 körül. Ezek mezopotámiai törvények, és ebben már vannak olyan meghatározott törvények, amelyek a házasságról szólnak. Szólnak például egy szabadnak és egy szolgának a házasodásáról, de a házasságtörést is kifejezetten büntetik, tehát a házasságnak a védelme is megjelenik. Egyiptomban ugyanígy tudunk ilyenről, tehát ott például a házasságtörő férfit 1000 botütéssel is volt, hogy büntették, a házasságtörő nőnek pedig levágták az orrát, ugye, ami a szépségére nézve nem éppen előnyös. De például az, hogy lenne házassági ceremónia, abból egyik forrás sem ért. Sem Egyiptomban nem tudunk ilyenről, sem az Ur Nammui törvények nem írnak ilyenről. Az ókori Rómában, ahol igazából elkezd a házasságnak a fogalma is kikristályosodni, ott például az egyik bevett megállapítás az egy 3. századi római jogászhoz, Modestinushoz köthető, aki azt mondja lényegében, hogy a házasság az egy férfi és egy nő közötti legbensőbb életközösség és együttlét céljából életfogytiglan kötött szövetség. Tehát nagyjából ezt adja meg a definíciójaként ugye a matrimóniumnak, azaz a házasságnak. Fontos része a házasságnak a megegyezés, a konszenzus, tehát hogy mind a két fél részéről megegyezéssel történik a házasságba való belépés. Ugye van az az elterjedt mondás, ami egy másik római jogász, az Ulpianushoz köthető, aki azt mondta, hogy a házasságot, hát hogy is mondjam szépen, nem a közösülés, a közös együttlét teszi, hanem a megegyezés. Tehát a megegyezésen alapul a házasság, ráadásul ugye itt többféle házasságról beszélhetünk a rómaiak esetében. Egyrészt ugye van a polgári házasság, a jogszerű házasság, a matrimonium justum. Tehát ez az, amit a római törvények is elismernek. Tehát itt egyébként hozzáteszem, itt törvényileg szabályozott a házasság. Ugye itt lévén még nincsen egyház, alapvetően itt római jogról, állami jogról van szó. És úgy történt ez a dolog a megegyezésre, hogy egyrészt a feleség édesapjának nagyon nagy volt a beleszólása, tehát ővele kellett először is a férjjelöltnek leülnie beszélni, hiszen a rómaiaknál a nő az egyrészt az apjának a hatalma alatt, tehát a patria potestas, az atyai hatalom alatt volt, majd aztán a férje hatalma alatt, és ugyan nem volt kikötve, hogy szükség van mondjuk harmadik félre az, hogy érvényes legyen egy házasság, de mivel az apa önmagában jelen van, és az anya is jelen van, tehát azért ezt hozzáteszem, az anya is jelen volt, nem volt háttérbe szorítva, hogy jó van, drágám, te csak maradj a konyhában. Nem, erről volt szó, az anya is.
Akkor ebben részt... a tekintetben elmondhatjuk, hogy viszonylag progresszíven gondolkodott.
Hát viszonylag a igen, tehát nem arról volt, hogy az apuka elmondta, hogy jó, akkor kislányom, ez lesz a férjed, hanem azért itt ez egy több tényezős dologról beszélhetünk. Tehát... mégis azért valamilyen szinten nem csak a férj és a feleség, vagy a két házas jelölt ügye volt a házasság, hanem mondjuk az édesapája is. És aztán, amikor a férj hatalma alá került, a férj manusa, keze alá, latin így mondja, hogy manus, ez a hatalom, vagy kéz. Tehát amikor a keze alá került a feleség, onnantól kezdve a feleség fölött is ő rendelkezett, bár volt olyan házasság, ahol például a manus, az, a hatalom az nem lett a férje, hanem a nő együtt lakott a férjével, és de közben jogi hatalma a férjének a feleség fölött nem volt, mert továbbra is az apjának a hatalma alatt. Tehát itt látszik, hogy itt tényleg egy jogba bebetonozott. Igazából intézményről beszélünk, mert a család önmagában egy fontos intézmény, és család a római felfogás szerint ugye házasság nélkül nincs. Tehát az apa, a férj, az a pater familias, a családfő, ez pedig nem lehet csak házassággal. Tehát a házasság az a római társadalomnak az egyik alap szervező egysége volt. És mondom, ezt nagyon kemény római jogi határozatok védték és szabályozták.
Akár egyébként, ha most abból indulok, amit te mondasz, akkor azt is mondhatnám így első hallásra, hogy talán innen indulhatott volna el talán a szekularizálódása a házasság intézményének, de hát ugye, mint általában ezt megtanuljuk ugye történelemből, azért ezután következett egy hosszabb és meghatározóbb időszak, ami viszont eléggé összefonta a házasság intézményét, egyébként rendkívül sokféle egyházi irányzatoknak a különböző rendszerben megszabott elveivel. Tudunk-e esetleg egy olyan pontot, vagy egy olyan szakaszt említeni, ahol elkezdődött ez a folyamat? Tehát hol figyelhető meg esetleg az, hogy általad említett akár jogi alapelvek, amik egyébként a római társadalomnak például sok alapelve ugye nem tűnt el egyik pillanatról a másikra. Sőt. Igen. Viszont hol kezdődik el az a folyamat, amely inkább az egyházi fennhatás alá kezdi a házasság intézményét akár Európában bevinni?
Hát először is, ami itt egy alapvető ige, az újszövetségig vissza kell nyúlnunk. Ugye az Efeszosziakhoz írt levele Pál apostolnak ott az 5. fejezet 32. versében. Ugye olvassuk azt, miután pár versen keresztül lecseteli a házasságot, hogy a férj és a feleség hogyan viselkedjen egymással, és milyen kötelezettségük van egymással szemben. Utána mondja, hogy felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Ugye itt azt mondja, hogy misztérió, tehát hogy nagy titok, és erre alapozva egyébként a későbbi századokban szépen ki fog dolgozódni az az elképzelés, hogy a házasság maga is egy szentség, ugye egy szakramentum, egy misztérium, egy titok, és pontosan emiatt, ráadásul ugye az egyház és Krisztus között ugyanúgy házassági kapcsolat áll fönn lényegében, mint ahogy egy férfi és egy nő között, ezért átemelkedett a házasságnak a fogalma picit a szakrális térbe. Ugye egyébként az első, aki mondjuk azt mondja, hogy azért a helyi püspök az legyen jelen mondjuk a keresztények házasságánál, Antiókiai Szent Ignác, aki pont azt is írja a Polükárposzhoz írott levelében, hogy úgy illik, hogy a vőlegények és a mennyasszonyok a püspök helyben hagyásával keljenek egybe, hogy a házasság az Úr szándékának megfeleljen, és te az ösztönös kívánkozás szerint történjék. És hogy mindez Istennek a tiszteletére legyen. Tehát itt ez Krisztus utáni második század első fele. Itt már megjelenik ez a gondolat, hogy a házasság igenis egy püspök jelenlétében köttessen meg. Tehát ez Antiókiai Szent Ignác. Athéni Athénagórász, ő szintén második századi apologéta, aki írt kérvényt a keresztények ügyében a császárnak, ugye ő maga is keresztény volt, és ő például azt írja, hogy mindegyikünknek van felesége, akire mindegyikünknek gondja van, és az általunk hozott törvények szerint tartjuk őket a gyermekáldás céljából. Na most ugye gondolkodnak itt a kutatók, mit jelent ez az általunk hozott törvények. Most vagy arról van szó, hogy a császárral így közösen, hogy mi, és akkor a római jogról lehet szó, hogy mi hoztuk ezeket a törvényeket, te is, én is, hát hiszen római polgárok vagyunk a római birodalmon belül, tehát itt a római jogra vonatkozik ez a megjegyzés. Például az egyik nagy 20. századi ortodox teológus, John Meyendorf, ő így értelmezi ezeket a szavakat. Van egy másik elképzelés is, ami meg... azt mondja, arra azt állítja, hogy Athénagorasz itt a bibliai házassággal kapcsolatos megjegyzésekre, tanácsokra, utasításokra vonatkoztatva beszél így, és ő azt mondja, hogy itt bizonyos a bibliai törvények szerint kötjük meg a házasságunkat. Bármi is van, látszik, hogy van egy szabályrendszer, amiben a keresztény házasságnak is működnie kell. Hogy nem tudjuk, hogy a korai egyházban pontosan hogy nézhetett ki egy házasság. Valószínűsíteni tudunk, Tertullianus egyik levelében, amit egyébként a feleségéhez írt, de ad uxorem a feleségemhez, ő ugye azt írja, hogy, honnét lehetne elegendő erőnk a házasság boldogságának ecseteléséhez, melyet az egyház kötött egybe, melyet az áldozat erősít meg, az áldás megpecsételt, az angyalok hirdetnek, és érvényesnek tekint az atya. Ugye itt egyrészt megjelenik az, hogy az atya, az Isten érvényesnek tekinti a házasságot, amit az egyház köt meg, és bejön az egyháznak a szerepe. Másrészt pedig megerősíti az áldozat, ugye itt miről beszél Tertullianus, confirmat oblatio, ez valószínűleg azt jelenti, hogy miután megtörténik úgymond a polgári esküvő, római jog szerint matrimonium iustum, jogszerű házasság, utána a férj és a feleség részt vesz egy közös eukarisztián, egy közös úrvacsorai közösségen, és ez az, ami megerősíti a házasságot. Tehát itt egyrészt megvan a jogi keret, betartjuk az államnak a törvényeit, úgy, ahogy egy jó kereszténynek illik, viszont utána a keresztény szempontból is megerősítjük ezt, hogy közösen úrvacsorát vesz a férj és a feleség. Tehát itt megint csak van ez a párhuzam a világi és az egyházi szabályozás kapcsán. Picit ugorva, keleten és nyugaton egyébként eltérő a hagyomány. Tehát keleten jóval erősebb és jóval hamarabb megjelenik az egyháznak a hangsúlyos szerepe a házasságban. A 10. században 6. Leó bizánci császár egy törvényében, a 89. novellában, ami nem kis regény, hanem törvény, azt mondja, hogy a házasság, ha szabad emberek között köttetik, akkor kötelezően egyházi ceremónia keretein belül kell azt megkötni. Tehát itt alapvetően keleten már a 10. századtól kezdve törvényben van iktatva, hogy bizony a házasság az egyházhoz tartozik. Nyugaton ez ennyire nem egyértelmű, igazából a 11-12. századig nincs kiforrott és rendszerezett tanítás és ceremónia a házassággal kapcsolatban, és annak a szentségi mi voltját is éppen, hogy elkezdik csak kidolgozni, ugye keleten ez jóval hamarabb megtörténik. A 12. századtól van egy rendszerezés, Ugo de Sancto Victore, Petrus Lombardus, Aquinoi Tamás, ők a teológiai oldalról főleg, és van a kánon jog, ami meg a korabeli Európában igazából a jognak a legnagyobb szintje volt lényegében, az pedig a Decretum Graziani, tehát a Gracianus féle joggyűjtemény. Ebben már nagyon konkrét szabályozások vannak a házassággal kapcsolatban, és három szinten beszélhetünk a házasságról. Egyrészt a házasság egy teremtett természetes közösség, ami alá van vetve a természet törvényeinek. Ez a egyébként most, hogy így megjegyezzem az aktualitás kapcsán, a homoszexualitás kapcsán is azért fölvett kérdéseket, úgyhogy ez egyik dolog. A másik, hogy egy megegyezésen alapuló szerződés, ugye itt megint előjön ez, hogy megegyezésen alapuló szerződés, amely a szerződések általános törvénye alá van vetve, mind a két félnek meg kell egyeznie pontosan arról, hogy itt most házasság köttetik a két fél között. És van a harmadik, az pedig azt mondja ki, hogy a házasság a hitnek az egyik szentsége, szakramentuma, ami alá van vetve az egyház szellemi törvényeinek. Tehát itt van egy hármas tagozódás, és mind a három nagyon fontos. Egyébként a római jognak az a meghatározása, mondjuk, amit Ulpianusnál említettem, hogy a megegyezés teszi a házasságot, nem a szexuális közösség, az egyébként megjelenik 11. században is, Sartre Ivo, ő ugyanezt mondja ki lényegében, szinte ugyanazokkal a szavakkal. Tehát itt a római jog egyrészt tovább él az elképzelésben, hogy megegyezés, másrészt viszont van ennek egy szentségi szakramentális vonulata is. Sokáig nem volt szükség például tanukra. Tehát a középkori szentségek közül a házasság volt az egyetlen, amihez nem volt szükség papra, hogy kiszolgáltassák, mert a férj és a feleség, amikor elmondták a meghatározott szavakat, ugye igazából a fogadalmat, az ígéretet, akkor ők, hát hogy is fogalmazzam, ők kiszolgáltatták ezzel a házasságnak a szentségét. 1215-ben van egy nagyobb változás, a negyedik lateráni zsinaton, hogy egy harmadik Ince a pápa, ő róla tudni kell, hogy elég sok mindent változtatott, egy nagy reformer pápa volt. A zsinatnak az 51. kánonja azt mondja, hogy a házasság az a házasság érvényes, amit nyilvánosan kihirdetnek a templomban. Tehát itt a 12-13. Század a fordulópont, ami szerintem a kérdésedre a válasz, hogy innentől kezdve egyre inkább előtérbe kerül az, hogy pap előtt, a templomban kihirdetve kössék meg a házasságot, és betiltják, ugye a középkorban elterjedt szokás volt a úgynevezett klandesztin házasság, ami az egyház hivatalos közreműködése nélküli házasság volt. Tehát most mondok egy vad példát, itt az utcán, bokor mögött ketten elmondjátok a megfelelő szavakat, megvan a házasság, és érvényes. Viszont a negyedik lateráni zsinat pont ezt tiltja meg. Egészen a 16-17. Századig azért valamennyire még vannak ilyen házasságok, és végül például Angliában a 18. században fogják betiltani, de egyelőre maradjunk annál, hogy egy fordulópont a 12-13. század.
Igen, és ha már Angliát említetted egy pillanatra, gyorsan tennék egy rövid kitérőt. Ugye említettük az anglikán egyháznak a jelenlegi vihaskodásait, megint csak pont a házasság témája körül. Ugye talán a sors fintora, hogy a létrehozású körülményei is egyébként a házasság körüli komplikációkhoz kötődnek, most fogalmazunk így finoman és polkorrekten. Hogy történhetett például ebben az esetben, 8. Henrik esetében, hogy olyan szinten kötött volt az egyházi szertartáshoz, például a házasság és a házasság fogalma, hogy neki egy teljes külön vallást, egy felekezeti irányzatot kellett létrehozni azért, hogy a saját, hogy mondjam, szándéka szerint tudjon cselekedni. Ugye azért érdekes ez a kérdés számomra, mert ugye beszéltünk ugye most a folyamatról, hogy hogyan alakult át ez a kérdés, és viszont ennél a ponton ugye arról beszélünk, hogy olyan szinten kötődött ő is az egyházi irányzatokhoz, hogy ahhoz, hogy békében tovább tudja a dolgait intézni, ahhoz egy teljesen saját irányzatot kellett alapítania. Tehát az ő esetében már arról beszélhetünk, hogy eléggé szorosan összefüggött.
Hát ugye itt ez egy jóval bonyolultabb probléma, itt nem csak kánonjogi problémák merültek föl, hanem politikaiak is. Tehát ha egy picit lássuk, ugye 8. Henriknek a felesége...
Mondanám, hogy déjà vu, de igen, tehát... mai kontextusban is sokszor politikai kérdésként merül fel.
Igen, ez így teljes mértékben igaz. Tehát nincs új a nap alatt, Salamon már megmondta. Tehát 8. Henriknek a felesége aragóniai Katalin volt, az akkori német-római császárnak a testvére. Na most, ugye itt alapvetően volt egy probléma, hogy 5. Károly, a német-római császár, nem nagyon akarta azt, hogy elveszítse az egyik dinasztikus kapcsolatát, ugye 8. Henrikkel, és nem akarta, hogy 8. Henrik aztán esetleg az ellenfeleivel összefogva egy új dinasztikus házasságot alakítson ki. Kánonjogilag az volt a probléma, egyrészt ugye a vállás az azért egy bonyolultabb kérdés, ebben most nem is véletlen, hogy nem mentem bele, mert ez egy külön műsornak a témája lehetne. Ugye ebben a korszakban a pápa 7. Kelemen. Na most ő miért van nehéz helyzetben? Egyrészt 5. Károly ott van a nyakán, ugye pápaként sok mindent nem tud csinálni, főleg, hogy a rossz emlékezetű Sacco di Roma, amikor a Landsknecht zsoldosok, a császári zsoldosok, azok feldulták Rómát, 200 protestáns katona vigyázta a pápát jó ideig, tehát azért ez kicsit cinkes. Na és 7. Kelemennek egyet a fejében élt ez, hogy 5. Károllyal újat húzni nem biztos, hogy jó ötlet. Másrészt a 8. Henriknek a házasságát azt korábban, még a 16. század elején pont VI. Sándor, a neves Borgia pápa, volt az, aki egy külön bullában engedélyezte. Na most a 7. Kelemen azt mondja, hogy ez a házasság érvénytelen. Akkor egy elődjének a bulláját, a pápai hivatalos iratát kell felülbírálnia.
Akkor ennyi kellemetlen helyzetbe
került. Ez viszont hatalmas presztízsveszteség a pápának, és ezt nem engedhette meg. Tehát itt legitimitási problémák is felmerülnek. 8. Henrik viszont nagyon el szeretett volna válni a feleségétől, akit nem igazán szeretett már, mert volt neki másik szíve választottja, ugye, aki szintén nem végezte jól, ezt tudjuk a történelemből, de 8. Henrik végül arra. A másik dolog, hogy Anglián belül is ugye megvoltak a protestantizmusnak a magvai, azok már el lettek ültetve, viszont ott is lehetett volna valami hasonló, mint a francia egyházban, a gallikán egyházban, hogy valamilyen szinten különállunk Rómától, de nem szakadunk el. Angliában viszont részben emiatt a házassági probléma miatt, meg a politikai problémák miatt, végül arra az útra ment az egész, hogy 8. Henrik vezetésével, akit fontos humanista papok, teológusok is támogattak egyébként, végbe ment egy egyházszakadás, és az anglikán egyház megalakult az angol uralkodó főségével, és ezután a válás az igazából probléma nélkül lezajlódhatott, úgyhogy 8. Henrik úgy is vélte, hogy teológiailag minden okés. Tehát csak annyi, hogy a római pápától elszakadtunk. Tehát nagyjából ez a háttere ennek a történetnek.
Ugye ez talán egy jó példa arra, amikor a házasság intézményével kapcsolatban merülnek fel ugye, hát vagy problémák, vagy nézeteltérések, ami következtében ugye vagy politikai, vagy egyházpolitikai folyamatok zajlanak, mennek végbe. Egy kicsit előrébb lépve, így a szekularizmus felé haladva. Tudunk-e olyan időszakaszokat, eseményeket, vagy akár személyeket mondani, akiknek a nevéhez kötődik esetleg annak a munkája, vagy annak a célnak a kitűzése, hogy újra leválasztani az egyházi törvényekről, az egyházi elköteleződéstől a házasság intézményét, és hogyan kerül ez úgymond, hát ugye valamilyen szinten függetlenné újra a különböző, hát akkor korábban ugye ebben az időszakban, amiről most beszélünk, még komoly politikai erővel is bíró egyházi felekezetek alól.
Hát ami itt megint csak egy változást hoz, az a reformációnak az időszaka. Ugye itt mi történik? Egyrészt a házasságot nem feltétlen kezelik tovább szentségként a protestánsok. Tehát meginog ez a kép, hogy a házasság az egy szakrális dolog, az egy szakramentum. A házasságot Luther például nagyszerűnek tartja, és fontosnak tartja, és Isten által alapított intézménynek tartja, de mégis inkább köti az e világhoz, a földi dolgokhoz, és ezért ugye amikor a Wittenbergben a teológiai és a jogi fakultás elkezdi közösen kidolgozni a házasságnak az új jogi és teológiai alapvetéseit, főleg jogi szempontokról van itt szó, akkor nagyobb hangsúlyt kap a maga az állam. Tehát amikor a házasságnak a jogi alapjairól van szó, akkor megjelenik az állam, vagy megjelenik a világi jogalkotásnak a szempontrendszere, megint csak, ugyanúgy, ahogy a római korszakban, ugye ott nem beszéltük világi meg egyházi, mert ott római jog volt. Hangsúlyos szerepet kapnak a tanúk, tehát kifejezetten hangsúlyos szerepet kapnak, 2 vagy 3 tanú szükséges, kell a szülők beleegyezése. Viszont itt azért, még mielőtt bárki ezt mondaná, na hát ezt is a protestánsoknak köszönhetjük, elindult a szekularizáció, nagyon fontosnak tartották a házasság kihirdetését a gyülekezetben. Tehát ez erről is például Luther ír, hogy nagyon fontos, hogy a házasságot hogy az érvényes házasságot hirdessék is ki a gyülekezetben, hogy tudjanak róla, világossá váljon, legyen ez egy publikus dolog, tehát ne legyen mondjuk olyan eltitkolás, mint ugye itt a klandesztin házasság a középkorban, ami mondom, egy elterjedt szokás volt még a 16. században is. Tehát itt a reformációnál van egy nagyobb váltás. Ami érdekes, és nem várt fordulat, 18. században, ugye a 18. századhoz a felvilágosodást kötjük, meg az egyesek, akik hát kevésbé ismerik a korszakot, elvallástalanodásról, meg ilyenekről beszélnek. 1753-ban kiadnak Angliában egy törvényt, ez a Marriage Act, vagy Lord Hardwicke's Marriage Act, ahogy ismerik többen. Itt például ugye konkrétan betiltják a klandesztin, tehát ezeket a titkos házasságokat, és csak azt a házasságot ismerik el érvényesnek, amit templomban kötnek. 1753 Anglia.
De ez ahhoz képest eléggé igen. Későn érkezik, hogy igen. Ezek a klasszikus, vagy mondják ez, sötét középkorbeli horror sztorik, amiket főleg a leginkább rendkívül izgalmas kalandfilmekben és egyéb feldolgozásokban, meg kalandregényekben szoktunk megismerni. Ezeket valahogy az ember gondolatban korábbra tenni.
Igen, tehát hogy ezt így konkrétan törvényben kimondva, ráadásul 18. században, én magam is meglepődtem, amikor ezzel találkoztam, és például amikor Angliában ezt eltörlik, az úgymond csak 1836. Tehát ott is van egy Act for Marriages in England, ez ugye egy angliai házasságokról szóló törvény. A kötelező templomi esküvőt hát, hogy mondjam, szükségtelenné teszik, tehát, hogy nem kötelező, és enélkül is érvényes a házasság. Tehát itt a 19. század az igazán lényeges fordulópont, amikor egyre inkább beindul ez a házasságnak az a szekularizálása. Ugye visszamehetünk a francia forradalomig, ahol a házasságnak a szekularizációja az már felmerült, mint gondolat, még egyes helyeken igyekeztek is megvalósítani, főleg azok a csoportok, akik hát inkább antiklerikális, egyházellenes nézeteket vallottak. Napóleon idején ugye a Code Civil, tehát a civil törvénykönyv, a napóleoni kódex, az már úgy beszél, hogy a szekularizáció, a polgári házasság, az magasabb szintű az egyházinál, tehát hogy lehet egyházi esküvő, de azt polgári összeházasodásnak kell megelőznie, csak utána lehet egyházi, mert így a törvényes.
Ezen a ponton polgárilag egy pillanatig elköszönünk a kedves hallgatóktól, egy rövid zenei szünetet tartunk, és utána folytatjuk erről a pontról majd a történelem további elemzését, Besztercei Márka. És akkor tehát a zenei szünet után vissza is térünk Besztercei Márkkal, egyetemi hallgatóval, Hitrádió szerkesztőivel beszélgetünk a házasság intézményének alakulásáról, történelmi hátterről. Szervusz Márk, újfent üdvözöllek a műsorban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Ott fejeztük be, hogy hogyan alakult a házasság intézmények szekularizálódása, hogyan került ez egyfajta a polgári hatáskör alá az egyházi helyett. Ugye beszéltünk érdekes dolgokról, beszéltünk 8. Henrikről, beszéltünk arról, hogy hogyan került ez egyfajta egyházi kérdéseknek az egyfajta középpontjába a házasság az idők folyamán. Most arról kezdtük beszélgetni, hogy ez hogyan került szép lassan először az egyház mellé, mint egyfajta kiegészítésként, ugye meghoztak többféle polgárjogi intézkedést, és hogyan függetlenedett lassan ettől. Ugye Angliánál tartottunk, ha jól emlékszem.
Igen, és ott az 1836-os törvényről volt szó, ami ugye lényegében kimondta azt, hogy nincsen szükség egyházi házasságra ahhoz, hogy a házasság maga érvényes legyen. Tehát Angliában már ez egy fontos lépés, talán ez az egyik első olyan törvény, ami ilyen szinten nyíltan kimondja ezt. Ugye Napóleonnál beszéltük, hogy a Code Civil, az még csak ilyen kvázi mellérendelés volt, hogy van a polgári esküvő, polgári házasság, és utána lehet egyházi házasságot kötni. Maga a 19. század egyébként ennek egy ilyen fordulópontja, ennek a kiteljesedése. A Code Civil után egyébként részben ugye a napóleoni hódítások hatására, amik miatt több német területeken is például részben bevezetésre került ugye a francia törvénykönyv, ahogy említettem, ez a napóleoni Code Civil. Ennek is volt egy lassú hatása, úgy is fogalmazhatnánk, hogy erjedő folyamat zajlott leszében, ami kialakult az elképzelés, hogy igenis itt az a fontos, hogy polgári házasság legyen, választjuk el ezt az egyháztól, és aki szeretne, az tarthat egyházi esküvőt is utána. Németországban ugye még fontos kiegészítő ez az Otto von Bismarck nevével fémjelezhető Kulturkampf, tehát az a kultúrharc, ami részben ugye pont a római katolikus egyházzal zajlott le, sőt magával az egyházzal zajlott le, és ha jól emlékszem, 1875-ben hozzák még Németországban azt a törvényt, ami a polgári házasságot engedélyezi, úgyhogy egyházi házasságot nem kell kötni. Magyarországon is egyébként ez bejön, a Vekerle Sándornak az első kormánya idején, az 1894. évi 31. törvény cikkei mondja ki azt, hogy Magyarországon lehet olyan házasságot kötni, ami polgári, tehát az állam hogy mondjam, az állam az elismeri, érvényesnek ismeri el, anélkül is, hogy az egyháznak bármi beleszólása lenne. Tehát itt igazából Európában a 19. század végéig lényegében ez legalábbis a nyugat és közép-európai régióban ez lezajlik. Ugye, amit említettem, a keleti régió az a keleti egyház hagyománya kapcsán is egy eltérő történelmi folyamatban van benne, de ezt most azért nem is annyira érinteném, mert ez bonyolult. Még egy dologra visszatérnék, amit elfelejtettem egyébként elmondani. Ugye említettük, hogy a reformációnál van ez, hogy a világi jogalkotás az valamilyen szinten nagyobb hangsúlyt kap. Egyébként a római katolikus egyház az pont a reformáció után a trienti zsinaton 1563-ban a Tametsi határozat értelmében megerősítette azt, hogy a házasság az egy szentség, megerősítették azt, sőt kimondták azt, hogy egy pap és két tanú között kell, két tanú előtt kell a házasságot megkötni. Tehát itt, hogy mondjam, itt látszik, hogy nem az van, hogy a 16. században elindult valami, és akkor az végérvényesen a 19. században kicsúcsosodott, hanem voltak azért ellenhatások, sőt az az 1753-as törvény is, amit ugye oly meglepetten hallottunk, hogy 1753-ban kimondták, hogy Angliában egyházi házasság volt az érvényes. Tehát itt van egy hullám, és ez végül a 19. században csúcsosodik ki abba, hogy lényegében Európában mindenhol elfogadják, hogy az egyház nélkül is érvényes a házasság, a polgári házasság, és igazából így jutunk el. A 20. században ebből a szempontból fejlődés nincsen. Ugye inkább önmagában a házasság fogalma lesz az, ami főleg a 20. század második felében, ami vitákat fog generálni. Ebben a korszakban élünk, pedig azt hittük már, hogy a római jogászok azok megoldották a házasság definícióját, de úgy tűnik, hogy ad fontes vissza kell nyúrni a gyökerekhez.
Igen, és még pár darab kérdés maradt már csak bennem, mert lassan már tényleg az adásunk végéhez közeledünk. Viszont egy dolog például megragad bennem, hogy ugye az angol törvény, ez azért is érdekes nekem, amiről beszéltél most, hogy ugye említetted, hogy például a reformáció során ugye nagyobb hangsúlyt kapott a polgárjog, és ugye valamilyen szinten azért Anglia is mégiscsak egyfajta protestáns beállítottságú ország, keresztény felekezeti beállítottság szempontjából, hogy hogy lehetett ott az mégis, hogy így ilyen késő hullámban érkezett esetleg ez a törvény? Erre van valami becslés, magyarázat?
Ez egy jó kérdés, és konkrét választ nem tudok erre adni. Én azt valószínűsítem, hogy ezek a clandestine, tehát ilyen titkos házasságok, azok nagyon elterjedtek lehettek Angliában.
Akkor ez inkább egy reagáló intézkedés
lehetett? Igen, másrészt ugye feltételezem azért a 18. században már volt arra igény, hogy mondjuk készítsenek felméréseket akár. Hány család van Angliában, hány házasságot kötnek, ugye elkezdődik a statisztikázás, statisztika készítés, az már ebben a korszakban éppen, hogy elkezdődik, és úgy vélem, hogy azzal, hogy mondjuk templomban kötik a házasságokat, kötik meg a tehát ezeket e templomi környezetben rakják ezt, ellenőrizhetőbbé szerették volna tenni. Nem mondom, hogy ez így van, mert ez nekem is csak egy feltevés, de én ezt tartanám a leglogikusabb válasznak. De mindenképpen egyfajta reakció.
Kérdésem, a következő kérdésem is ehhez kapcsolódna, hogy ha felmerült bennem az is, ahogy így beszéltél ezekről a folyamatokról, hogy szép lassan ezeket a jogi mellékutakat, mellékösvényeket, majd később teljes egészében alternatívákat elkezdte nyújtani több állam, több berendezkedés is, hogy volt erre esetleg a felekezeteknek, egyházaknak, mondjuk akár kifejezetten a katolikus egyháznak reakció? Ugye, hogy említetted például ezt, amikor a házasság szentségét ugye újra megerősítették, ezt a későbbiekben is lehetett ezt a hozzáállást tapasztalni, ragaszkodtak valamilyen szinten az e felett eddig gyakorolt kontrolljukhoz, vagy ezt igazából ők is elismerték, hogy ez egy új kor, új szabályok, és hagyták a folyamatokat saját medrébe zajlani?
Tudomásom szerint arra nagyon agresszív reakció, hogy a polgári házasság az egyházi jóváhagyás és jelenlét nélkül is érvényes. Nem nagyon tudok arról, hogy erre nagyon aktív választ adtak volna. Érdekes például pont a római katolikus egyházban 1908-ban az előbb említett Tametszi határozat helyett létrehoztak egy másik határozatot, ami lényegében szinte ugyanazt mondta ki, tehát ugyanúgy kiálltak amellett, hogy a házasság egy szentség, hogy a házasság a katolikus egyházon belül, ha keresztény értelemben érvényesnek akarjuk tekinteni, akkor egy pap és két tanú előtt kell megkötni, tehát azért itt voltak olyan dolgok, amiket mindig kinyilvánított, és ha jól tudom, ez a határozat a mai napig érvényben van, már erre azért nem vennék mérget, mert 1965-ben a második vatikáni zsinat sok mindenen változtatott, de tudomásom szerint ez a mai napig így van, tehát római katolikus keresztényként nem köthetsz úgy érvényes házasságot keresztényi szempontból, állami szempontból persze igen, keresztény szempontból nem, hogy nem pap előtt kötöd, és nincsenek mondjuk tanuk. Protestáns egyházak részéről konkrétan válaszintézkedést nem nagyon tudok. Azt tudom, hogy persze az azért az előtérbe van helyezve, hogy érdemes úgymond Isten színe előtt is egy lelkész vagy egy pap jelenlétében a házasságot megerősíteni. Persze, amellett, hogy azért az a menet, hogy általában a polgári, sőt nem általában, hanem mindig a polgári esküvő az mindig előbb van. Anyakönyvezik, bevezetik szépen a bürokrácia rendszerébe ezt a csodálatos eseményt. Tehát az, hogy protestáns egyházak részén mondjuk volt-e konkrét reakció, szerintem itt inkább már a 19-20. Században inkább már egyfajta megegyezés volt, hogy akkor ebben már inkább ne vitatkozzunk.
Az merült fel benne még szintén ehhez kapcsolódóan, hogyha megnézzük az aktualitásokat, amiket ugye említettünk a beszélgetésünk elé, és aminek apropóján gondoltuk azt, hogy helyes volna egy visszatekintés nyújtani a házasság történetére, hogy ugye arra láttunk már példát, hogy házassággal kapcsolatos nézeteltérések vagy viták, azok okoztak esetleges történelmi, hogy mondjam, láncreakciókat. Ugye sokat emlégetett 8. Harry például ennek egy színes és érdekes példája talán, viszont én személy szerint arról nem tudok, viszont majd mindjárt te is megmondod, hogy ezre jól emlékszem-e, hogy azért olyat nem nagyon láttunk, hogy mondjuk az úgynevezett, egyrészt kezdjük, hogy az úgynevezett melegházasság fogalma nem igazán létezett egy hosszú időn keresztül. Arra volt esetleg példa, hogy ehhez hasonló, most úgy fogalmazunk, úgy alternatív kérdések váltak egyházpolitikai kérdéseké?
Hát ugye itt azt szeretném leszögezni, hogy amiről én beszéltem, az itt az európai, római keresztény kultúrán alapuló területre vonatkozik. Ugye ha Ázsiára kitértünk volna, vagy Afrikára, sokkal színesebb házasulási szokások is vannak, tehát konkrétan van olyan, ezt pont tegnap olvastam, hogy konkrétan szellemekkel házasodnak össze, mert hogy mondjuk volt olyan, hogy elhunyt a jegyese az úriembernek, és így is összeházasodott a szellemével, hogy egyrészt ne haragudjon rá az a szellem, másrészt, hogy azért a nemzetség neve az fennmaradjon, tehát azért itt széles a spektrum, alapvetően itt Európára és erre a keresztény kultúrkörre koncentráltunk. Az, hogy ilyen alternatív kérdések, konkrétan nem egészen értem, mire gondolsz.
Hát mondjuk akár a melegházasság, de mondjuk ugye mivel ezt azért ugye talán ennyire nyíltan és ennyire konkretizálva talán történelmileg nem nagyon létezett mostanáig a melegházasság, mint
hát itt
kérdés.
A keresztény kultúrkörben.
Igen, keresztény kultúrkörben. Ezt hangsúlyozunk azért, mert ahogy említetted, azért eléggé
indiánok széles között, a spektrum. Ugye voltak olyan emberek, akiket ilyen, hát, ilyen két szellemi vagy két lelkű embereknek mondtak, ami azt jelentette, hogy hát ők ilyen nem egy vagy másik, nem, hanem mondjuk lehet mind a kettő, ilyen nagyon különleges emberek. Ő esetükben mondjuk mind a két nem felé volt hát kvázi ilyen házasságszerű valami. Tehát, hogy itt azért ez csak egy példa.
Igen, de
egy
európai keresztény kultúrkörben ilyen nem nagyon volt, és ehhez hasonló gondolok itt arra mondjuk, hogy az ortodoxtól eltérő, tehát hogy az akkori ortodoxtól, vagy az akkori általánosan elfogadott alapelvektől eltérő ilyen úgymond reformkísérletek, ha most így fogalmazunk, olyanokról tudunk esetleg?
Azért általában az figyelhető meg, hogy amikor házasságról van szó, akkor egy férfi és egy nő közösségéről beszélnek. A római jog óta ezt nyilván látjuk. Igazából nagyon extravagáns példa nem jut eszembe, meg olyan, ami nagyon nagy reformot hajtott volna ezen végbe, hiszen hát beszéltük, hogy a középkorban is egy természetes közösségről volt szó.
Említetted, hogy a természettörvény is
a természettörvényei alá van rendelve, és egy teremtett, az Isten által teremtett dolognak gondolták a házasságot nagyon helyesen. És így ugye azért, meg a másik, ami nagyon előtérbe került, az az, hogy a házasságnak az egyik alapvető célja a gyermeknemzés. Tehát a nem csak az önreprodukció, hanem utána a népességnek a növelése is, további emberi lényekkel. Ez egyébként Szent Ágoston nagyon jól kihangsúlyozza például a tanításában, aki kifejezetten azt mondja, hogy a házasságnak a legnagyobb értéke az a gyermeknemzés, és az, hogy az emberi vágyakat azt egy törvényes úton vezeti el, úgyhogy egy férfi és egy nő kapcsolatba lép egymással, ez az egyetlen legitim módja ennek. Na most például a nyugati tanítás nagyon alapozott Szent Ágostonra, ezt tudjuk, tehát a nyugati hagyomány. Na most, ha Szent Ágoston alapján nézzük, akkor elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg megbántok, de a homoszexuális házasság nem tekinthető legitimnek, mert nem, tehát nem produkál gyermekáldást, legalábbis természetes módon, és így maga a házasság egyik legfontosabb funkciója az igazából nem létezik, és így a házasság sem lehet legitim. A nyugati hagyományban valószínűleg ezért a keleti hagyomány meg szintén ott azért egyrészt meg volt az a tanítás, hogy a gyermeknemzés az nagyon fontos a házasságnál, másrészt szintén a keleti teológia az a Bibliára alapul, és a Biblia az pedig ugye nem a házasságról beszél, akkor férfi és nő kapcsolatáról beszél. Tehát nagyon ilyen extravagáns reformkísérletre nem tudnék
például. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy ugyan az egyháztörténelem során sokszor láttuk, hogy a lehető legkülönfélébb és legszínesebb kérdések mentén tudtak egymást orkának esni, de ez talán történelmi első, hogy a melegházasság mint kérdés olyan szinten egyházpolitikai tényezője vált, hogy akár egyházszakadásokat idézen elő.
Igen, maximum arról voltak viták, hogy jó-e a házasság, vagy rossz. Tehát volt olyan eretnek szekta, aki mondta, hogy a házasság az nem jó, hát az Isten ellen való. Maximum ezekről volt vita, de az, hogy a házasság az egy férfi és egy nő közössége, arról nem nagyon volt vita. Egészen most.
Tehát valaki vagy elismerte a házasságot, vagy egy-egybe lesöpört az asztalra.
Hogy az nem biblikus.
Hát Márk, nagyon szépen köszönjük ezt az átfogó képet, és hát majd még érdeklődéssel figyeljük, hogy az aktualitások hogyan zajlanak tovább. Reméljük, hogy a kedves hallgatók is azért kaptak egy átfogó képet annak tekintetében, hogy a mai korban zajló viták miért annyira különlegesek, miért annyira meghatározóak a maguk nemében, és miért nem láttunk még ilyet a történelem folyamán. Beszélcei Márknak, egyetemi tanulónak, a Hit Rádió visszapillantó műsorának a szerkesztőinek nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és a hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.